Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm a lehetőséget, hogy Jóisten szeretetéről, ami megnyilvánult az életemben, tanúságot tegyek. Szabó Gábor atya vagyok, a Váci Egyház megye papja, jelenleg Budapesten a Központi Papnevelő Intézetnek a prefektusa. Kicsoda az Úr az én életemben, hogyan ismerkedem vele, hogyan találkoztam vele, erre kaptam felkérést, hogy erről osszam meg a kedves testvérekkel a gondolataimat. Talán egy kicsit olyan ez, mintha egy hosszú zarándok úton most éppen megállnék és visszatekintenék. És egy zarándok út bármely megállása jelenti azt, hogy éppen a fáradalmak, nehézségek közepette egy kicsit az ember felüdíti magát, előre is néz, vissza is néz, körbenéz, mint egy túrázás alkalmával, hogy az a jelzés, amit követ, az tényleg az a jelzése, ami a célba visz, amit kitűzött maga elé. Most ezt próbálom megtenni. Jelenleg Budapesten a Központi Szemináriumban teljesítek szolgálatot. Mondhatni visszatértem az Alma Materbe, mert itt tanultam, itt képződtem, itt végződtem, és püspökatyák kérésére ide kerültem vissza. Olyan ez, mintha egy útvonalon az ember újra egy olyan szakaszt bejárna, ahol már járt. És visszagondolok, hogy amikor ide kerültem, így a költözés közepette, meg a házban, újra végigjárva a lépcsőket, a folyosókat, egy ilyen furcsa érzés volt bennem, hogy hát ugyanazok az emberek vannak itt, a munkatársak, a portán, a konyhán, az előjárótársak, ugyanolyan illata van a frissen vasalt és mosott ruhának, konyhán hasonlóak az ízek, hogy most ugyanott vagyok, mint ezelőtt 3-4-5 évvel, és hirtelen úgy el is gondolkodtam, hogy hogy is van ez is. Bedöbbent, hogy nem, ugyan ott vagyok fizikailag, viszont a szívemben már papként vagyok itt. Visszatérni egy útvonalra, amit már bejártunk, de nem ugyanúgy, valahogy az elmúlt heteknek, éveknek, a hónapoknak inkább a tapasztalata. Ha visszamegyek életem zarándok útjának az elejére, hálával tudom kezdeni. Egy katolikus családban születtem, Dunakesziről származom, hárman vagyunk testvérek, gyermekkorunktól kezdve jártunk templomba, iskolában hittanórára, akkor még volt ilyen, hogy nulladik órában volt hittanóra, tehát áldozatot is kellett hozni, hogy nem órarendbe illesztve, mint ma, hanem tényleg hamarabb fölkelni és ott lenni. Voltam elsváldozó, bérmálkozó, ifjúsági közösségbe jártam, plébánián nagyon sokféle feladatot csináltam, és egyfajta ilyen hála van bennem, mert úgy érzem, a Jóisten a papságra való zarándok úton nagyon sok mindent adott, amiből ma tudok építkezni. Ott van mögöttem tapasztalatként egy plébánia közösségnek az élete, a dinamikája. Ott van mögöttem egy kicsit így a hitoktatásnak akkor még egy másfajta rendszere, és ott van egy családnak is az élete. Nyilván nagy családosként megéltük azt, hogy bizony dolgokon osztozni kell, nem minden magától értetődő. Egy kertben, ahol fölnőttünk, ott bizony időnként hólapátot vagy ásót kell ragadni, és hát az életnek bizonyos dolgaiban lemondások, nehézségek is vannak. Az a plébánia közösség, ahova tartoztam, egy agglomerációs kisvárosi közösség volt, de nagyon mély és nagyon szép falusi gyökerekkel. Talán sokszor éreztük azt, hogy ahogy mondják néha, hogy gyütmentek vagyunk, de hála Istennek ez átfordult, és az ottani régi falusi közösség befogadott nagyon sok új családot, és így egy idő után úgy éreztük, hogy együtt megyünk tovább, együtt építjük. Ez a mondata Váci Egyház megyénknek is a jelmondata. Együtt építjük azt a közösséget, ahol az Úr éppen megszólít bennünket. Ebben a közösségben, ahol felnőttem, nagyon sokféle papi modellt is láttam, olyan értelemben, hogy ők hogyan lelkipásztorkodnak, hogyan érik az életüket. Papi mintát láttam, ez a helyes kifejezés hozzá. Két olyan idős atya van, akik most már bízom benne, hogy a mennyországból bátorítanak és buzdítanak engem, sokat adtak a hivatásomhoz. Egyikük dr. Rusznyai József atya, aki nagyon kalandos és szép életúttal, a Hit Pajzsa díjat is elnyerve, mondhatni megharcolta azt a jó harcot, amit az 50-es, 60-as éveknek a hit megharcolása jelentett. És ő egy ilyen nagyon szelíd, de bátorító lendülettel hívott meg annak idején minisztrálni, vagy később együtt szolgáltunk. És olyan jó volt őt annak idején elkísérni az utolsó földi útján, amikor eltemettük őt, úgy látni azt, hogy egy papi pálya 9 évtizeden keresztül az életében hogyan nyilvánult meg. Aztán ott volt ő mellette, és utána gyerekkorom plébánosaként Kurdics József atya, aki egy ilyen bölcs és csendes lelkipásztori tapasztalatot adott életem papságának a tarisznyájába. Ott ült minden szentmise előtt a gyóntatószéknél, közben a rózsafüzért imádkozta. Tudtuk azt, hogy ha esik, ha fúj, ő mise előtt 30 perccel ott lesz. És talán ez a nagyon biztos jelenlét megmutatta számomra, hogy papként ez az egyik legfontos, hogy jelen lenni a híveknek. Sajnos nehéz időket élünk, valljuk be őszintén, nem csak a papság létszáma, hanem a híveink létszáma is fogy. Egyre kevesebb a pásztor, és talán a nyáj is fogyatkozik, és az az igazán nehéz benne, hogy ez területenként máshogy történik. Egy nagyvárosba kevésbé érzékeljük, de vidéken viszont nagyon nehéz gondok vannak ilyen szempontból, és az a kis de egy nyáj, ami megmarad egy-egy helyen, azt egyre nehezebb egy pásztornak összefogni. De ez a papi biztos jelenlét nekem nagyon sokat jelentett, és ebből mai napig nagyon sokat tudok táplálkozni. Aztán ide tartozik az, hogy családilag bár Dunakeszin születtem, de nagyszüleim révén Komárom-Esztergom vármegyéből származom, Bajnáról, egy gyönyörű településről, ahol szintén nagyon sok mindent kaptam a családról, a munkának a megbecsüléséről, az összetartásról, a mély katolikus hitből, a szűzanyába való kapaszkodásból. Hálás vagyok azért, hogy oda mindig haza tudok menni mai napig. Szeretettel fogadnak. Fiatal koromnak, gyermekkoromnak a plébánosa, most már nyugállományban lévő Nyíri Róbert kanonok plébános esperes atya. Akkor papnövendék voltam, nagyon sokszor vasárnap nyári szünetbe, téli szünetbe vele mentem, így a falvakat járva reggeltől délig a szentmiséket, és megtapasztaltam azt, hogy akár esik, akár fúj, a papnak akkor is ott kell lenni, jelen kell lenni. Nagyon sokat beszélgettünk útközben az autóba, és egy-egy jó mondattal, egy bölcs lelkipásztori meglátással nagyon sokat adott, amit így ma látok visszaigazolódva, hogy igen, ezt Robi atya mondta, hogy erre készüljünk, hogy ez így van. Aztán ahogy teltek az évek, bérmálkozó lettem, aki abban a korcsoportban volt, egyszerre megbérmálkoztunk. Úgy gondolom, hogy nem mindenki maradt a fedélzeten, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne visszahívni a legénységet idővel. Mostanában már inkább az a helyzet és a tendencia nálunk is az egyház megyében, hogy aki betölt egy életkort és tudatosan ő kéri a bérmálás szentségét, ők azok, akik ebben részesülhetnek, pont azért, hogy ez a szentség egy mély elköteleződést jelentsen. Szent Gellért lett a bérmavédő szentem, és alakja pedig későbbiekre jelentett útmutatást. Ugye ő elindult a Szentföldre egy nagy hivatás tudattal, hogy ő oda szeretne eljutni, és a Jóisten az ő hajóját a Dalmácia partjainál megállította, aztán gyalogszerrel folytatta itt a Magyar Királyság területén keresztül, de Szent István király itt marasztalta, és ugye tudjuk az ő életéből, hogy itt is maradt. És úgy érzem, hogy az életemnek az egyik szála az így nagyon egy ilyen gellértes, hogy voltak elhatározások, kitűzött célok, de az Úr valahogy az életem hajóját más kikötő felé vitte, olyan, mintha egy új turista jelzést adott volna, hogy ne azon menjél, hanem inkább ezen, mert ez biztos, hogy oda-vissz, ami neked jó lesz. Bérmálkozás után egy nagyon szép ifjúsági és családos közösségben tudtam lenni, és ez egy sajátos volt, mert alulról szerveződött. A dunakeszi Szent Mihály plébánián pár család fontosnak tartotta azt, hogy a gyerekek, fiatalok egy közösségben nőjenek föl, úgyhogy együtt hittantábor, tiszánevezés, plébániai kertrendezés, nagyon sok olyan munka volt és kikapcsolódási lehetőség, amit együtt töltöttünk, családok, fiatalok, régebb volt a fiatalok, sokszor nagyszülők is bekapcsolódva, és ez megmutatta azt, hogy az egyházunkban mennyire fontos az, hogy a generációkon átívelő kapcsolatok élők legyenek. Ebben a családos közösségben kezdtünk el nagyon sokan együtt minisztrálni az oltár körül. 15-en biztos, hogy úgy együtt voltunk, és általában nagy családos testvérek voltunk mindnyájan, és egy olyan szép emlék marad az, így most már visszatekintve, hogy együtt minisztráltunk, aztán utána nagyjából egy időben kicsit szétszórodtunk a szélrózsa minden irányába, egyetem, főiskola, munkahely, költözés, párválasztás, megházasodás. Én a papság felé indultam, de hogy nagyon sok olyan közös alkalom volt azóta is, mikor egyikünknek a házasságkötése van, vagy nekem az új misén volt, hogy újra együtt voltunk. Annál a plébános atyánál, akinél együtt szolgáltunk, József atyánál, az ő temetésén ott együtt ministráltunk. Ez egy szép alkalom volt, úgy már felnőttként, de mégis oda visszatértünk. Jóisten aztán nem csak közösségeken keresztül, vagy papi példákon keresztül, hanem más módon is vezetett így a hivatás útján. Az egyik ilyen volt a zene és az egyház zene. Alapjában fölhívott, úgy tudom megmondani szó szerint, nem is telefonon, hanem térben, hogy menjek föl a kórusra, és onnan szemléljen a szentmisét, és ott ragadtam a karzaton, aztán oda kerültem az orgonapadhoz, nagyon sokat orgonáltam, kórust vezettem Dunakeszin, ami szintén egy szép kis közösséggé alakult, és ott éreztem azt, hogy bizony egy picit talán térben mondhatjuk, de hát ez nyilván teológiailag nem így van, de térben, mintha egy picit a mennyországhoz közelebb lennék, és onnan az Úr talán ott éppen jobban megszólított. De tudjuk azt, hogy ő bárhol képes erre, akár a Duna közepén egy csónakban is. És ugye az Úr szólongatott, hogy hogyan, merre, meddig. És ebben az időben egy plébános váltás is volt otthon. József atya nyugdíjba került, és Kozsuk Zsolt atya lett Dunakeszin plébános, egy fiatal paptestvérem, most már így tudom mondani, akivel nagyon sok minden megújult, megváltozott. És az egyik legszebb az volt, hogy ők József atyával, aki ott maradt a városban, de nem a plébánián lakott, nagyon szép papi egységet éltek meg. Nem volt meg az elődnek és az utódnak egyfajta féltékenysége, hanem együtt, helyettesítve, segítve, másikat néha hozva, víve, gondozva, ápolva, segítették egymást. És ez adott így, most visszagondolva, abban nagyon sok muníciót, hogy paptestvérként egymással hogyan élhetünk. Nem irigykedve, nem a másiknak a sikereit féltékenyen kezelve, hanem örülve, hogy van, aki segít nekem. Aztán utána így Zsolt atyával mondhatni, tényleg így azóta is így barátként vagyunk egymás mellett. Nagyon sokat kaptam a zsolozsma kapcsán az imádságból őtőle. Nagyon sok egyházközségi zarándoklatot szerveztünk Csíksomlyótól, Máriacellig, vagy itt a magyarországi kegyhelyekre, ami úgy megmozgatta a plébánia közösség tagjait, és ezt egy fontosnak találom, hogy a pásztor a híveivel együtt mozduljon, legyen ez kirándulás, itt most a szemináriumban, legyen az akár egyházközségi zarándoklat, vagy közös program, szintén visszamegyek oda, hogy jelen lenni a nyáj között, ez nagyon fontos feladatunk. És így gyakorlatilag kicsit az egyházzene által, a családi közösségek által, aztán így a papi példák által éreztem azt, hogy valami nem a helyén van még az életemben. Érettségi után tanárképzésre jelentkeztem, és tanárként is végeztem, majd tanítottam, középiskolába és általános iskolába is 5 évet, és ez alatt az 5 év alatt éreztem, hogy jó tanítani, jó közösséget vezetni, de nem teljes így ez a történet. És emlékszem, egy hétköznap reggeli szentmise volt, talán a mondhatni országosan elterjedt 10-12 fős létszámmal egy hétköznapi misén, fönt orgonáltam, és úgy éreztem, hogy a Jóisten valamit kér tőlem, és azt mondtam így csendben, hogy Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Legyen meg az, amit te gondolsz. Az a turista jelzés, amit te szeretnél életem zarándok útjára fölfesteni, azt te fest föl, mert lehet, hogy az az út, amin járok, az nem egészen jó irányba visz, vagy nem feléd visz, vagy nem teljes, nem egész, nem ezt kellene követnem. És adtam a Jóistennek időt, meg magamnak is, hogy türelmes legyek abban, hogy ő merre vezet. És előbb-utóbb ennek a vezetésnek jöttek a válaszai. Úgy mondtam többször így hivatás kapcsán, hogy mint egy puzzle-nek, egy kirakós játéknak összeáll mindig egy-egy képe. Vagy valaki szereti először a szélét, a kereteit kirakni, vagy egy jól ismert, felismerhető középrészét. Én is így kaptam válaszokat a Jóistentől. Egyre mélyebbek lettek a közösségben végzett imádságok, egyre jobb volt naponta szentmisére járni, egyre jobb volt a rózsafüzért imádkozni, egyre többet adott az, hogy az Isten szeretne valamit az életemmel kezdeni, de ahhoz az kell, hogy ezt neki oda tudjam adni. Volt egy olyan mondat, amit mai napig így a szívemben viszek, osztályfőnök voltam egy 8. osztályjal, és volt egy diákunk, aki elég nehéz családi helyzetben volt, próbáltuk többen kollégákkal az ő életét segíteni, megadni neki a segítséget, akár úgy szakmailag, vagy amire szüksége volt néha egy beszélgetéssel, És ő mondott egy jelmondatot, hogy hát Gábor bácsi úgy beszél, mint egy lelkész. És úgy éreztem, hogy ez a mondat így visszacsatol, hogy az Úr valamit szeretne. Aztán valaki megkérdezte tőlem a közösségben, hogy nem gondoltam arra, hogy pap legyek. És ezek voltak, amik így a puzzle-nek a sarkai, vagy ilyen konkrét részei voltak, hogy eszembe jutott, hogy hát lehet, hogy ez a válasz életem sok kérdésére, hogy a Jóisten a papságra hív. És utána ezt a kérdést átbeszélve, lelkivezetővel, Szent Jónásban átgondolva, oda jutottam, hogy ez a megoldás. Mint egy ismeretlenes egyenletnek a behelyettesítjük az X helyére azt az értéket. Ha én is az életembe behelyettesítem a papság kérdését, akkor nagyon sok minden a helyére kerül és választ kap. Úgyhogy így telt el másfél év, amíg gondolkoztam és imádkoztam azon, és egyre többet utána olvastam, utána néztem a papság mit is jelent, hogyan is kell akkor másként élnem. Oda került közben Dunakeszire egy másik plébániára, Kecskis Attila atya, aki szeretettel hívott, hogyha van még fölös kapacitásom, akkor bátran menjek oda is kántorizálni az ő egy-két miséjére, és vele is beszélgettünk többször, közös kirándulásokat tettünk, és Dunakeszin akkor indult egy katolikus iskola, és Attila atya megkérdezte, hogy hát verbuválja a tantestületet, nincs-e kedvem átevezni oda, és mondtam neki, hogy hát ez nem egy egyszerű kérdés, mert máshol dolgozom, kötelességeim vannak, de azért egy jó dolog lehet, kérek gondolkodási időt. Ez talán volt valamikor tavasszal, és azt mondta, hogy nyár végére akkor várja a választ, hogy majd utána lévő tanévben el tudjuk kezdeni az építkezést. És hát a nyár eltelt, én pedig nem válaszoltam, mert közben már a papságot dolgozott bennem. Nyár végén találkoztunk, és mondja, hogy na akkor, hogy látod? Mondom, hát még kérnék egy hónapot. Mondja, jó, de szeptember végére mindenképp válaszoljál. Szeptember vége eltelt, én egyre jobban a papság felé mentem, de még az igent nem tudtam teljesen kimondani. És ő megint kérdezte, hogy mi a helyzet. Mondom, már most már mindjárt tényleg válaszolok. És már láttam a homlokán, hogy egy kicsit ez nem esik jól neki. És nagyon emlékszem rá, hogy eljutottunk november közepéig, Túri Szent Mártonnak az ünnepéig, amikor az iskolában nálunk Szent Mártont ünnepeltük. Érdekes volt, hogy egy állami iskolába egy szentet hogy viszünk be. Kicsit a katona mi voltát, aztán ami gyerekeknek kézzel fogható, ez a mártonnapi hagyományok, ugye a lámpással való keresgélés. És tudom, hogy akkor a tantestületben mindig valamelyik férfi kollégát megkérték, hogy legyen Márton, abban az évben rám jutott a sor, és emlékszem, hogy egy esős, ködös novemberi este volt már, mikor vége lett az ünnepségnek, és látom, nem fogadott hívásom van Attila atyától, hogy hát csalódtam abban, hogy nem válaszolsz hetek, hónapok óta. És én visszaértem neki, hogy de most már fogok. Azt mondja, most már tártalan. És akkor fölhívtam őt, hogy figyelj, szeretnék válaszolni, elmegyek a plébániára, és akkor beszéljük meg személyesen. És emlékszem, végig caplattam a városon ebben a ködös, nyírkos időben, két kezembe Szent Márton jelmezekkel. Bekopogtam a plébániára, most megállok egy pillanatra, ezt Attila atya lehet, hogy hallgatni fogod, és pontosan tudod, hogy ezt így elmeséltem többször is, nem fogsz érte haragudni. Folytatom, tehát elérkeztem a plébániára, bekopogtam, és Attila azt mondta, hogy hát jobb lett volna, hogyha nem is jössz. És ez a mondat nekem nagyon kemény volt, de rádöbbentett arra, hogy az életem döntései bizony mások felé is felelősséget jelentenek. Egy-egy válasz, legyen az igen vagy nem, vagy a válasznak a húzása az más felé is felelősséggel jár. És akkor bementünk, leültünk, rám nézett, és mondom, figyelj, nem arról van szó, hogy én nem örülök annak a meghívásnak, amit adtál, hanem egész egyszerűen a Jóisten azt érzem, hogy másra hív. Nézett rám egyre nagyobb szemekkel, mondtam neki, hogy úgy érzem, hogy a Jóisten papnak hív. Akkor elmosolyodott, és azt mondta, hogy kérsz egy teát, beszélgessünk róla. És azóta is nagyon jó kapcsolat van köztünk. Neki ezt a mondatot nagyon köszönöm. Annak ellenére, hogy talán kicsit kemény volt, de ott volt az a pillanat, amikor rájöttem arra, hogy akár a családom felé, barátaim felé dönteni kell, hogy az Úr hív. Van egy olyan pillanat, akár ez a mai világban néha nehéz, érzem főleg jegyes pároknál vagy fiataloknál, hogy valamikor dönteni kell, az igenetek legyen igen, vagy pedig nem. Úgy is mondhatnám, ne húzzuk egymás idejét. Ha komoly a szándék, akkor merjek beleülni abba a csónakba, ahova az Úr meghívott. ha pedig nem komoly, akkor lehet, hogy másfelé visz az út. És utána már talán egyenesebb volt a történet. Pér Miklós püspökatya fölvett 2017 nyarán a váci papnövendékek sorába, 5 évvel később diakonussá szentelt, akkor már Marton Zsolt püspökatya, 1 év múlva pedig pappá, és kicsit így visszagondolva, visszatekerve, az az út, ami így vezetett a zenén, a paptestvéreknek a gondoskodásán, a családon, a közösségeken keresztül, ez ugye a papszentelésemre állt össze. Az volt egy nagy pont, amikor úgy azt éreztem, hogy a helyemen vagyok. És azóta eltelt 2 év, Valashagyarmaton és a hozzátartozó kisebb közösségekben teljesítettem szolgálatot, és az a furcsa érzésem támadt így, hogy nem ért véget a hivatásom története, folytatódik. Csak máshol és máshogyan. Még erről a papságban töltött 2 évről szabadjon megosztani néhány szép élményt. Az egyik, amit úgy érzek, hogy sikerült megtanulnom, és igyekszem napról napra valósággá váltani, az a jelenlét. Nagyon nehéz, ahogy ezt mondtam korábban, hogy az ember papként ott legyen a kórházi betegágynál, ott legyen a hitoktatásban, ott legyen a gyászfeldolgozás folyamatában, amikor valakik szeretjüket elkísérik az utolsó úton, készülünk egy temetésre, ott legyek a jegyes felkészítésben, ott legyek, amikor a templom körülötti munkákról van szó, bérmálkozókkal való munkában, nem lehet mindenhol ugyanúgy jelen lenni. De néha elég csak 1 szeletnyit, vagy 5 percet, de azt nagyon mélyen. Talán ez lehet sok mindenhez a kulcs, hogy nem a mennyiségre és a szétszórtságra, hanem a minőségi jelenlétre törekedni. Hogy érzik a hívek, hogy ott vagyunk, véges nekünk is a határidőnk, mi is emberek vagyunk, nekünk is kell a pihenés, a feltöltődés, de azt, amit ott vagyok, azt minőségileg vagyok jelen. Úgyhogy hálás szívvel gondolok vissza az elmúlt 2 évre, amit vidéki lelki pásztorkodásba töltöttem, és nagyon sokszor mondtam az ifjaknak, miért fontos az időbeosztásuk. Hogy azt az időt, ami néha naponta csak pár óra, úgy tudjuk megfogni, hogy az kint, amikor majd a lelki bárányaink között leszünk pásztorként, az ott nagyon kézzelfogható és minőségi idő legyen. Talán így a szemináriumba való visszatérés nekem azt jelenti, hogy azokat az utakat, amit eddig bejártam, Jóisten azt kéri, hogy egy kicsit most ássak bennük mélyebbre. Az itt töltött időt még egyszer imádkozzam át, ugyanaz előtt, az oltári szentség előtt, ahol egykor térdeltem a valóságos jelenlétben, Mária előtt újra elmélyülni a papságban, rábízni magunkat Jézusunk szeretett adjára, és újra egy kicsit tapasztalatokkal most már a szívemben, a lelkemben segíteni azokat az ifjakat, akik úgy érzik, hogy a Jóisten az egyház szolgálatára hívja őket, saját tapasztalataimmal segíteni, vezetni, amint Szent András is mondja, elvinni őket Jézushoz, és megadni nekik is, amit én egyszer megkaptam, hogy az Úr gondoskodik mindnyájunkról, arra van szükség, hogy megnyissuk előtte a szívünket. Kívánom kedves mindnyájuknak, hogy ezt a Jóisten előtti napról napra való szívünk megnyitását, a zarándok útra való ott létet, ahogy a Zsoltáros is imádkozza, meg tudjuk tenni, belemerjünk kapaszkodni az ő szeretetébe, és egy mustármagnyi hit nagyon nagy csodákra képes. Köszönöm, hogy ezt az Úr megadta nekem.
Kedves hallgatók, Szabó Gábor atya tanúságtételét hallhatták, a felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Mária Rádió.